Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat a mai Unisexben. Nem is az ADHD-ról lesz szó, hanem az ADHD-s gyerekeket nevelő szülőkről. Egy olyan édesanyja jön el hozzánk, aki akkor, amikor diagnosztizálták a kisfiánál az ADHD-t, ami ugye egy figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, akkor derült ki, hogy ugye ő maga is ADHD-s, és el fogja mesélni az ő történetüket, illetve hát azt is, hogy mennyiben segített a saját maga korábbi és jelenlegi viselkedésének megértése az, hogy a kisfiával megkapták ezt a diagnózist. Egy pár sort felolvasnék azért az ADHD-ről, mert nagyon sokat van róla szó, de szerintem pontosan, most én is éppen oda pillantottam, hogy figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, annyi mindent lehet az ADHD-re szerintem ráaggatni, főleg mostanában nagyon gyakori az, hogyha valaki ilyen túlmozgásos, vagy szétszórt, akkor rögtön azt mondják, hogy ADHD, és magamra én is szoktam mondani így viccből. Tehát akkor felolvasok egy pár sort erről. A láthatatlan betegség kifejezés gyakran használatos az ADHD meghatározására a tudáshiány és a betegség körül kialakult tévhitek miatt. A mentális egészségi rendellenességek között az ADHD a leginkább aluldiagnosztizált és félreértett betegség. Európában a 6-18 éves korosztály között az ADHD aránya kb. 20:1, és sok esetben a betegség felnőtt korban is folytatódik. Jelenleg a kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt ADHD betegség jelentős plusz kiadásokat és terheket okoz a társadalomnak. Magyarországon becslések szerint 70 000 fiatalkorú érintett a betegségben, ennek gazdasági terhei évente elérik a 33 milliárd forintot. Abból a szempontból is érdekes állapot, hogy nem feltétlenül lehet sehova se besorolni. Tehát, hogyha mondjuk egy iskola választást nézünk, az ADHD-s gyerekek azok, akiket, főleg a fiúkat, azt szokták mondani, hogy rosszak, és hogy nem valók egy osztályba, tönkreteszik az órát, nem figyelnek oda, rosszul viselkednek, akár agresszívak is lehetnek, bántják a korosztályukat, nem tisztelettudóak a tanárokkal, és hát mi a legegyszerűbb az ilyen gyerekekkel kapcsolatban? Az, hogy megszabaduljanak tőlük. Ráadásul ugye az esenis gyerekeknél Magyarországon van egy ilyen szabály, hogy egy esenis gyerek 3 gyereknek felel meg az osztályban. Tehát, hogy, hogyha mondjuk van egy osztálylétszám, ami 30, tegyük azt, akkor ha még marad egy hely a felvételi során, akkor egy ADHD-s vagy egy aspergeres gyereket visszautasíthatják arra hivatkozva, hogy nem azért, mert ADHD-s, hanem azért, mert ugye 3 gyereknek felel meg, és ők nem tudják biztosítani.
És ilyet csinálnak is?
Igen, ezt olyannyira csinálják, hogy van egy barátom, akik érintettek ezzel kapcsolatban, és én most végigkövettem ennek az egésznek a folyamatát az elmúlt egy évben. Ő nem ADHD-s, hanem aspergeres, ami leginkább abban nyilvánul meg, vannak ilyen fura dolgai, meg ragaszkodik dolgokhoz, meg csak úgy lehet kiszállni az autóból, hogyha becsukod az ajtót előtte, és mit tudom, elszámolsz 3-ig. Tehát, hogy tényleg pont most voltam náluk múlt héten, és kijöttem, hát én így lazán kijöttem az ajtón, amikor köszöntem el, és akkor mondták, hogy jaj, úristen, gyere vissza. Mert hogy csak úgy lehet kimenni, hogy akkor a kisfiú kinyitja az ajtót, és akkor én lépek ki, és úgy köszönünk el, mondom, jó van, persze, jövök vissza. És, de egyébként ismerem elég jól ezt a családot, meg ezt a kisfiút is, és amiben sokkal inkább megnyilvánul az ő állapota, az az, hogy iszonyatosan okos. Tehát, hogy ő számokkal ébred, számokkal fekszik, mondom, most nem az ADHD-ről van szó, hanem az Aspergerről. Lehet, hogy az egy plusz feladatot igényel, hogy őt le kell kötni, mert mondjuk bizonyos órákon nyilván nem lehet úgy, mert sokkal többet tud, mint a korosztálya, de nagyon jól kapcsolódik például az idősebb gyerekekhez, amit eléggé mechanikusan csinál, tehát ezt én is megfigyeltem, az én kisfiam idősebb, mint ő, hogy szerintem ő megtanult ilyen dolgokat, hogy az ilyen korosztályú gyerekek mikről beszélgetnek. És akkor úgy oda megy hozzá, hogy ezt egy felnőtt tenni, hogy tudom, mi a véleményed a rendszámtáblákról, vagy nem tudom, tehát vagy a fociskártyákról, tehát amiről egyébként ő nem gyűjti a fociskártyákat, de látta, hogy erről beszélgetnek. Tehát,
próbál alkalmazkodni.
Igen, tehát hogy ilyen szempontból szerintem vele például nincsen ilyen probléma, és oda akarták vinni, ahova a nővére jár, tehát ismerik is az iskolát, ismerik az igazgatót, ismerik az osztályfőnököt, aki ezt került volna, aki pártolta azt, hogy menjen ide a kisfiú, mert ő is tudta, hogy nincsen vele komoly probléma, de nem akarták fölvenni, és erre hivatkoztak. Először arra, hogy nem tudják kezelni, másodjára pedig arra, hogy már beteltek a helyek, és már nem maradt három helynyi, amire neki szüksége lett volna. És a legjobb az egészben, hogy mindez azért történt, mert az ismerősömék elmentek, és hivatalos papírt kértek arról, hogy ő aspergeres. Amennyiben ez nem történt volna meg, ahogy nagyon sokan csinálják, hogy nem mennek el, és nincsen papírjuk.
Pont ezért nem mennek el?
Hogy lehet, hogy van, ki. Aki tudja. Szerintem nyilván ebben van egy olyan is, hogy sokan későn néznek vele szembe, azért ez egy folyamat, mire az ember ezzel megbarátkozik, hogy itt van valami probléma, és ezt igenis utána kell ennek járni. Folyamat az is, amíg végigjárod a megfelelő szakembereket, akik ezt kimondják, és ő kapott egy hivatalos papírt, amiért egyébként viszonylag, most nem akarok butaságot mondani, de én úgy emlékszem, hogy azt mondta ez az ismerősöm, hogy egy viszonylag magasabb összegű havi támogatás jár, amit a gyerek után kap, plusz a BKV-n van kedvezmény, tehát egy kísérő ingyen utazhat a gyerekkel, ami persze jó, de ő azt nem tudta, hogy ennek fejében az fog történni, hogy akkor nem veszik fel az iskolába. És aztán visszamentek a szakemberhez, a pszichiáter szakemberhez, ez egy állami intézmény, ahol őt felmérték, diagnosztizálták, ahol úgy fogadta őket a pszichiáter, hogy na hát akkor a pénz az jó volt, de most már akkor ezek szerint rájöttek, hogy akkor nem tudom, nem felékig tejfel ez a dolog, tehát hogy a pénzért ezt megtették, hogy a gyereknek kikérték ezt a diagnózist, de utána az, hogy már nem veszik fel az iskolába, akkor ez nem jó, és így teljesen ledöbbentek, hogy most erre mit válaszolnak, hogy hát amúgy igen, tehát hogy nyilvánvalóan nem a pénz miatt csinálták egyébként a papírt, de hát kinek nem jön jól amúgy a pénz. Tehát az a lényeg, hogy a végén vissza tudták csinálni ezt az egész folyamatot, és ilyenkor ilyen kódot kapnak, a SNI kódot kapnak a gyerekek, és akkor visszavették tőle ezt az SNI kódot, és így végül felvették az iskolába, nem abba az osztályba, ahova egyébként az összes többi barátja ment volna, hanem egy másik osztályban maradt már csak hely, és például az Asperger esetében ez egy különösen érdekes dolog, vagy fontos dolog lenne, hogy a gyereknek a megszokás nagyon fontos, a rendszeresség, hogy például neki különösen fontos lett volna azokkal a gyerekekkel együtt menni, akikben ő megbízik, meg akikkel az oviban összebarátkozott, ahova a nővére jár, amit már megismert, ahol ismeri a szokásokat. Szóval, hogy nagyon megkínlódtak ők ezzel, és nagyon rá is mentek erre, tehát ez az ismerősöm most pszichológushoz jár, hogy az egész tényt földolgozz eleve, ugye azt fel kell dolgoznod, hogy valami van a gyerekeddel, utána olvasol, nagyon gyakori a depresszió, például ezeknél az SNI érintettségű gyerekeknél felnőtt korban. Tehát, hogy nyilvánvalóan ezt is fel kell dolgozni, meg megérteni, hogy akkor mondjuk a te családodban, vagy a férjed családjában is valószínűleg voltak már ennek előzményei.
Nagy százalékkal az van egyébként, ugye a mai vendégünkről kiderült, hogy ő is ADHD-s, ahogy ezt már említettük, de nekem azt mondták ilyen pszichológus ismerőseim, hogy ez gyakori. Tehát, hogy ilyen viszonylag sűrűn előfordul, hogy a szülőnek is ADHD-je van, csak nagyon-nagyon ritkán szokták ezt megvizsgálni, vagy ritkán szoktak utána járni. Hát meg amit meséltél, azt gondolom, hogy nagyon hamar, és ez nyilván az országunktól is függ, mármint hogy attól, hogy Magyarországon vagyunk, nagyon hamar megérkezünk szerintem ezeknél a történeteknél oda, ami nem is a hiperaktivitásról szól, meg nem is a többi ehhez hasonló állapotról, hanem a magyar iskola rendszerről. Tehát igazából a történet is, amit elmeséltél, az elsősorban nem feltétlenül azért nagyon kellemetlen, meg bonyolult, meg egy kicsit félelmetes, amilyen van a kisrácnak, hanem az, hogy nem tud vele mit kezdeni organikusan a magyar oktatási rendszer, mert hogy ezeknek a gyerekeknek ugyanúgy ott lenne a helye az úgynevezett normál gyermekek között, mivel mivel az állapotuk nem követeli meg, hogy sőt, ahogy te is
említetted, hogy ki kellene a tehetségüket emelni.
Hogy használ is nekik, az állapotokon is használ, meg fejlődnek tőle. Csak ugye nyilván egyrészt gondolom vannak olyan pedagógusok is, meg vannak olyan iskolák is, tehát vannak elfogadók is, meg vannak olyanok is, akik ezzel foglalkoznak, de én valamiért azt sejtem, hogy a többségnek ez nyűg, ez probléma, és nem feltétlenül azért nyűg és probléma, mert nincsen szívük, meg nincsen lelkük, hanem mert hogy ehhez szakképesítés is kell, speciális pedagógus kell, vagy legalábbis a meglévő pedagógusoktól olyan nyitottság, amire az alulfizetett pedagógusok, azok, akik még nem hagyták el a pályát, nem feltétlenül képesek, akár képességszinten nem képesek, akár nem akarják, hogy képesek legyenek, és akkor megy ez a meglehetősen hát szomorú játszadozás, hogy egyáltalán ez fölmerülhet bármilyen szakembernél a történetre reagálok most, hogy akkor most ügyeskedésből kiderítsük ki a gyerekről, hogy mi baja van, vagy ne derítsük ki. De ez, hogy nem hiszem, hogy vagy én úgy látom, hogy amíg ennek nincsen egy ilyen központi szabályozása, tehát amíg mondjuk a magyar oktatási rendszer nem veszi komolyan azt, ami történik ezekkel a gyerekekkel, tehát hogy nem lesz ennek valamiféle szakmai, nem tudom milyen szabályrendszere, vagy tehát, hogy nem kezdenek gondolkodni ezekben a gyerekekben, akkor szerintem mi ilyen és ehhez hasonló ügyek fognak történni egymás után nagyon-nagyon sokszor.
Az a nagy baj, hogy a szabályrendszer is persze egy fontos dolog, de én itt pont azt látom, hogy én is gondolkodtam, hogy fel lehetne menteni mondjuk ezt az igazgatónőt azzal, hogy túlterheltek, hogy nincs szakképesítés, hogy nincs elég ember, viszont ami a nagyon nagy probléma az az, hogy nem tudják egyénileg nézni a gyerekeket, és erre semmiféle szabályrendszer nem megoldás, mert ezt a gyereket, ezt csak meg kellett volna nézni, ugyanúgy, ahogy a tanárok megnézték már, hiszen hát a nővére miatt ismerik. Az igazgatók
meg a pedagógusok fejében kell ezt a dolgot megváltoztatni. Igen. Tehát ott kéne megváltozni a dolgoknak alapvetően.
Tehát igen, tehát az ő fejükben is rengeteg előítélet van, nyilvánvalóan én azt abszolút megértem, hogy ha van egy olyan gyerek, aki szétveri az órát, és nem tud mit kezdeni vele, akkor az tényleg egy nagyon nagy probléma, hiszen az a többi gyereknek is probléma, a többi szülőnek is probléma lesz, a szülők között is egy konfliktus fog okozni, szóval én ezt abszolút megértem, csak az, hogy nem tudják ezt a gyereket úgy kezelni, ahogy ő van, vagy csak egy kicsit elbeszélgetni vele, holott van egy olyan barátom, aki meg egy alapítványi iskolában tanítónő, és nekik egy ilyen tök jó kis játékos felvételjük van, ahol elbeszélgetnek velük, ahol ők már több fordulón keresztül nem a tudásukat szűrik ki, hanem a hozzáállásukat. Meg akár a szülők hozzáállását is, ők már ilyenkor ezt is figyelik, hogy van, aki csak azért akarja, itt vannak viszonylag híresebb embereknek is a gyerekei, hogy csak azért presztízsből akarják mondjuk a gyereket berakni, vagy pedig valóban lesz közreműködés, együttműködés, vagy való egyáltalán neki az a hozzáállás, amit ők képviselnek ebben az iskolában. És azt képzeld el, hogy ezt is ettől az aspergeres gyereknek a szülőitől tudom, hogy vannak olyan felsőoktatásban, vannak olyan szakok, ahova egy SNI kódos gyereket, mondjuk egy aspergerest nem vesznek föl, eleve nem is felvételizhet. Természettudományokra emlékszem, utána olvastam, hogy
ez
mégis
mi... Ez nem diszkrimináció? Ennek hát megvan a szakmai oka? Mármint, hogy ez megvan magyarázatban?
Biztos, hogy megvan. Olyan mélyen már nem merültem el a kérdésben, mert pont én is annyit olvastam ebben a témában, mert nem hittem el, hogy ez történik velük, és akkor olyan újabb dolgokat olvastam, amiket nem hittem el. Tehát pont egy ilyen reál tantárgyakban kiemelkedő gyerek, akit kizárnak olyanból, amiben lehet, hogy pont, hogy abban lenne tehetsége, hát ez egy teljes baromság, hát tényleg nem is tudok erre más mondani. Illetve az is eszembe jutott, hogy amikor Ovit választottunk még a kisfiamnak, én elmentem a saját ovimba, ahova imádtam járni. Tehát nekem az az életem legjobb időszaka volt az ovi, és a mai napig is úgy emlékszem rá, hogy úristen, de szerettem oda járni. Körülbelül semmi nem változott, tehát ugyanazok a játékok voltak ott. Én ott ilyen könyvelábat tekintettel ültem középen, mikor megjelent az igazgató nő, és az első dolog, amiről elkezdett beszélni, de én ezt nem is értettem, hogy így kiállt, így csípőretette a kezét, és azt mondta, hogy Hát tudják, van ez a szabály, hogy föl kell vennünk három olyan gyereket, aki nehezen kezelhető, de nekünk erre se képesítésünk sincs, se nem tudok ezzel mit csinálni, egyszerűen föl kell venni. Megértem, hogy neki ezzel problémája van, de az, hogy az újszülőket, meg az új gyerekeket ezzel várja, hogy neki ez az első dolog, amit elmond, ahelyett, hogy köszönti a kedves szülőket, akiknek életükben ez először megy intézménybe a gyereke, hogy én így ránéztem a saját gyerekemre, mondom, na ide nem jössz, hogy ezt tanuld meg, ezt a hozzáállást, az egész biztos. Szóval, hogy azért nagyon kemény, nagyon súlyos dolgok vannak itt, és tényleg ezek ilyen emberi tényezők is sajnos, szóval akárhogy persze lenne, sokkal jobb lenne, hogyha lenne olyan szabályozás, de az emberi tényező az sajnos kihagyhatatlan ebből a történetből.
Hát ki, és ugye az van ezzel az egésszel, hogy egyébként nyilván nagyon sok dolognak vannak részigazságai, így azt gondolom, hogy azoknak is, akik mondjuk ezt az egész ADHD, Aspergeres témát, ilyen nem tudom én, úri mulatságnak tartják, vagy azt gondolják, hogy ez most valóban egy divat, közben meg egyébként divat is, mert minthogy nyilván minden jelenségnek megvan a felszínes része, így itt is, de közben meg igazából, ha belegondolunk, mert tulajdonképpen a tudomány fejlődéséről beszélünk jelen pillanatban, tehát az, hogy föl tudjuk ismerni a gyerekekben ezeket a zavarokat, az mindenféleképpen azt jelenti, hogy előrébb vagyunk, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. És még 30 évvel ezelőtt nem tudtunk mit csinálni, vagy nem tudott mit csinálni a tanár, a harmadik sorban ülő úgynevezett rossz gyerekkel, az nyilván egy olyan helyzet volt, ahol ezt nem lehetett fölismerni, és annak voltak mindenféle következményei, leginkább rossz következményei. Tehát szerintem azért annak lehetne örülni, hogy ennek a dolognak most már vannak neve, vannak nevei, és ebből adódóan lehet vele mit kezdeni, mert megvannak a megfelelő szakmai lépések, amiket meg lehet tenni, hogy a gyerek fejlődhessen, meg jól érezze magát, de közben mégiscsak idegenkedés van. Tehát igazából a lényeget tekintve olyan nagyon sok minden nem változott. Persze most így nagy általánosságban mondjuk, mert azért nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez nem így van, ahol még Magyarországon is, ahol működik ez a fajta együttélés, vagy együtt oktatás. De igen, én azt gondolom, hogy ez alapvetően inkább jó, hogy ezeknek a dolgoknak van már neve, mert nagyon-nagyon sokáig valóban azt gondolhatták a pedagógusok, meg esetenként a szülők is, hogy nem tudom, hogy valami olyasmi van a gyerekükkel, amire nem találnak semmiféle megoldást. És igen, most meg azért ezekre mindig van megoldás.
Azt szerintem nem vitathatjuk el mi sem, hogy kellene plusz ember, kellene szakképesítés, persze. Tehát hogy nem ugye lehet mindent a rendszerre ráfogni, de most az is eszembe jutott, hogy pont a kisfiamnak az osztályában elég kevesen is indultak, már ilyen 20 körül volt az osztálylétszám, és volt egy ilyen rossz kisfiú, aki nem volt úgy rossz, hogy káromkodott, meg agresszív lett volna, pont egyébként úgy emlékszem, hogy az volt benne zavaró a többieknek, hogy a kisfiam is mesélte, hogy sokszor ölelgeti, tehát hogy úgy fizikailag nagyon nem tartja a távolságot, van, hogy volt mondjuk, hogy tesi órán kigáncsolta, meg rossz jegyeket kapott, sajnos nevettek is rajta a többiek, én nagyon sokat próbáltam nekik magyarázni, vagy hát az enyémnek magyarázni, hogy attól még, hogy neki kettes lesz a dolgozata, vagy valamit nem tudott leírni, akkor nem kellene őt kinevetni, ez szerintem viszont nem feltétlenül csak az én feladatom, tehát ha egy osztályban persze, ilyen nem megtörténik, akkor azt hiszem, hogy ott lehet, hogy a tanároknak is lenne ezzel dolga. Lehet, hogy foglalkoztak is vele, nem tudom, de a lényeg, hogy ezt a kisfiút eltávolították az első év végére, és én kapcsolatban voltam az anyukájával, és láttam a diagnózist, amit kapott, és ő ADHD-s volt. Szóval van ez a hozzáállás, és ez még mindig van, hogy meg akarnak szabadulni attól a gyerektől, akivel nem tudnak mit kezdeni, és ez addig lesz is, és nyilvánvalóan mindig lesz ilyen ember, nem csak az idősebb tanárok között van ilyen, akik mondjuk még a múlt rendszerben tanulták ezt a szakmát, vagy ahhoz igazodnak, ehhez a frontális tanításhoz, de hogy az is eszembe jutott, hogy voltunk bent ilyen karácsonyi adventi készülődésen, és ennek az ADHD-s kisfiúnak nem volt ott az anyukája, és én oda hívtam magamhoz, hogy gyere, ülj ide, és akkor tudok én két gyerekkel foglalkozni, akkor majd együtt csináljuk ott a dolgokat, és akkor a tanár rászólt, de így ugye azt érzem, hogy igazából rám szólt, csak hát nyilván így a gyereknek mondta, hogy Ádámkám, még nem fejezted be, nem tudom milyen feladatot, ülj csak vissza, és akkor ilyen boci szemekkel szomorúan visszament ez a szerencsétlen gyerek. Majd utána tanár rászólt az én gyerekemre, hogy az adventi koszorú az nem jó, hogyha nem szimmetrikusan vannak rajta a díszek, hanem na mondom, jó, akkor szerintem ezt hagyjuk is. Tehát, hogy tényleg amíg vannak olyanok, akik így gondolkoznak, hogy csak az olyan, ami szimmetrikus, az valószínűleg úgy gondolkozik a gyerekekről is, hogy csak az a gyerek a jó, akit a nagykönyvben leírt gyerek definíciónak megfelel.
Igen, és hát azért mondjuk ki, hogy az a pedagógus, aki nem rendelkezik ezekkel a skillekkel, az jelen pillanatban nem igazán alkalmas arra, hogy 100%-ig ellássa a feladatát, és az olyanok, akik meg alkalmasak rá, azok meg számosokból elhagyják a pályát, és ilyet már én is láttam a közvetlen környezetemben, hogy egy elfogadhatatlanul viselkedő, nem tudom, 30-40 éve ott dolgozó pedagógus azért ússza meg az elfogadhatatlan dolgokat, amiket csinál, mert az igazgató olyan helyzetben van, hogy nem rúghatja ki, mert nem jön helyette másik. És ezért, hogy ott maradjon, ezért elmennek a végsőkig, kíg alatt most a hazugságot értem. Tehát a tagadást és a hazugságot. És tehát az a baj, hogy ezek égető problémák, amikről most beszélünk, hogy a különböző gyerekek tudjanak érvényesülni egymás mellett, és boldog felnőtt lehessen belőle, meg van egy ilyen rendszer szintű probléma, ami megakadályozza, hogy a lényeggel törődjünk. Tehát, hogy én sem hiszek abban, ezt most csak azért mondtam, hogy nem hiszek el abban, hogy egy 70-80 éves egyébként az élete nagy részében az ilyen dolgokra nem nyitott pedagógus majd egyszer csak csettintésre a korszellem miatt, vagy bármi miatt meg fog változni, és amíg a felettesei nem várják el ezt tőle, akár csak közvetett módon, addig ez nem is fog megváltozni.
Ugye erről már beszéltünk valamennyire, volt ez az áskálódó szülők, vagy nem tudom, mi volt már a cím a cikknek, hogy ugye a szülők között is mennyi konfliktust okoz ez, hogy közben valóban ott van a másik oldal is, hogyha az a gyerek agresszív, és mondjuk az én gyerekemet bántaná rendszeresen, aki ettől teljesen lelki beteg lenne, és nem tudnám bevinni az iskolába, akkor megint felvetődik egy kérdés. Tehát, hogy azért vannak olyan helyzetek, amit valóban helyén kell kezelni, és azért is szeretném erre felhívni a figyelmet, hogy nem azt akarjuk szerintem se te, se én mondani, hogy mindenkit be kell fogadni, el kell fogadni egy adott közösségbe, akkor is, hogyha a közösség már nem tud működni attól, hogy ő ott van.
Természetesen nem. Hanem mi szerintem arról beszélünk, hogy már régen nem az a fókusz van, hogy vannak az úgynevezett normális gyerekek, és mindenki más, aki nem olyan, mint ők, az húzza össze magát, menjen egy másik intézménybe, vagy ne járjon iskolába. Tehát, hogy ez a világ már nincs. Igenis, az úgynevezett normális és egészséges gyerekeknek is, vagy úgy működő gyerekeknek is, meg kell tanulni a többi emberhez alkalmazkodni, és az iskolájuknak is meg kell tanulni. Nincs már olyan, hogy ők meg mi. Tehát itt 40-50 ezer emberről beszélünk az ADHD esetében. Hát ez egy tömeg. Tehát, hogy itt nem, még csak nem is elszigetelt esetekről beszélünk. Pláne, hogy ez egy olyan jelenség, ami akár olyan emberekben is felbukkanhat, akikről így nem is sejtjük, vagy nem is sejtjük magunkról sem. Tehát nem csinálhatunk úgy, mintha egyszerűen csak nem lennénk eléggé elfogadóak, amikor nem erről van szó. Tehát, hogy egyszerűen túl sok ilyen gyerek van ahhoz, hogy a rendszer kilökje magából őket.
És tényleg különösen azért nehéz az ADHD, mert valóban nem lehet őket hova besorolni. Igen. Tehát, hogy az, hogy az ő értelmi képességeik, azok adott esetben akár kiemelkedőek, bár lehet, hogy nagyon csúnyán ír, vagy rossz a helyesírása, vagy valóban impulzív.
Igen, az oktatásnak kell hozzájuk alkalmazkodni, nincs mese, mert egyébként meg a végén nyilvánvalóan ezek az emberek tudnak hasznot hajtani a társadalomnak. A képességeik okán tudnak mindenféle munkát végezni, tudnak nagyszerű dolgokat felfedezni, akik meg színészek is lehetnek, vagy bármiféle ilyesmi. Valóban ez az egyennevelés, ez a szögletes nevelés az, ami teljesen alkalmatlan arra, hogy ezek a gyerekek megtalálják a helyüket benne.
Hát ráadásul ugye az államnak is az lenne az érdeke, hogy ezek a gyerekek felnőttként, gyerekként is, hogy aztán majd felnőttként is megtalálják a helyüket a társadalomban, pont azért, amit mondasz, hogy akkor hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak. Amennyiben kizárjuk őket, például bizonyos felsőoktatási szakok elvégzéséből, akkor hogy lesz ez? Tehát, hogy akkor elvágjuk előttük az utat. Tehát azt akarjuk, hogy ők felesleges tagjai legyenek a társadalomnak, vagy azt akarjuk, hogy hasznos tagjai legyenek?
Hát meg ugye az iskolában, főként kisiskolában, vagy óvodában, még ugye az is van, hogy egyszerűen ezek, tehát hogy az az időszak, ez a 6 év előtti, 6 év utáni rövid időszak, mondjuk ilyen 10 évig, az időszak, ezt mondja mindenféle szakember, amíg a legtöbb dolgot felszívja a kisember. Tehát szokták mondani, hogyha 6 éves korodik nem történik veled valami nagyon nagy tragédia, vagy nem tudom, akkor onnantól kezdve nagyobb esélyed lesz rá, hogy összeszedett felnőtt legyél, vagy normális lelkivilágod legyen, ez nyilván rettenetesen le van egyszerűsítve. Inkább azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny időszak, és hogyha itt azt látja a gyerek, vagy azt érzi a gyerek, az jön felőle az iskolában, meg mindenhonnan, hogy ő nem értékes, hogy vele csak baj van, akkor az, hogyha nem tudják ezt valahogy átállítani szakemberek, meg a szülei, akkor az olyan rombolást hajthat végre a személyiségében is, aminek következtében már nem tud majd kijönni az a sok pozitívum, ami meg kijöhetne.
Hallgassuk akkor meg, hogy mai vendégünknek mik a tapasztalatai, milyen az iskola hozzáállása, hova az ő kisfia jár, és ő mi mindent értett meg a saját életéből, miután megkapta az ADHD diagnózist. Erdélyi Tíma a vendégünk, akivel mondhatnám, hogy az ADHD-ről fogunk, meg a szülőségről fogunk beszélgetni, de elsősorban a ti történetetekről beszélgetünk, amit egy pár mondatban kérlek, hogy mondjál, mielőtt belemennénk a részletekbe.
3 gyermekes anyuka vagyok. 3 fiú gyermek anyukája vagyok.
Az úgy szuper.
Megvannak a kihívások.
Pici mindennyi?
Nem, a 2 nagyobbikük ikrek, 8 évesek. És a pici pedig másfél múlt. Az ikreknél, az egyik felénél sok régóta tapasztaltunk problémákat, és az iskola kezdéssel ezek felerősödtek, és idén februárban indultunk el egy ilyen, én ADHD utazásnak szoktam hívni, lehet, hogy rosszul, de ott kezdődött egy ilyen hullámvölgyökön keresztül hosszú történet, amelynek most messze nem vagyunk a végén, viszont elérkeztünk egy olyan pontra, ami már igen megnyugtató, és igen bizakodással tölt el minket, és erről szeretnék, vagy ezt szerettem volna így elmesélni nektek, hogy hogyan is jutottunk el ide, mi volt az előzmény, és mi is történt azóta velünk.
Mi volt az első probléma, és milyen irányba indultatok el?
Ugye eleinte már óvodában felfedezhető volt nagyon sok magatartásbeli viselkedés, ugye nagyon könnyen megszokták az ADHD-s kisfiúkat így jelölni azzal, hogy ők rossz fiúk, rossz gyerekek, vagy csak rábólintanak, vagy lenyintenek egyet, hogy csak fiú. Na most ugye ezt egy darabig én is így ezt mondogattam, hogy akkor itt nincsen semmi probléma, azonban nagyon sok konfliktus és nagyon sok problémás helyzet alakult ki, amit szülőként kezelni kellett, tehát adott esetben, ha odaütött valakinek, és ott történt valami, mondjuk vérzett a kisfiúnak az orra, akkor igenis én úgy éreztem, hogy ezért bocsánatot kell kérni. Tehát elég kellemetlen helyzetekbe kerültünk, meg próbáltuk nevelni, nagyon próbáltuk elfogadni ezt a fajta viselkedést, de nem nagyon tudtuk kezelni.
És érezted úgy, hogy ti nem csináltok valamit jól, vagy hogy ez így megfordult a fejedben? Jó, hát ez egy ilyen álnai kérdés volt nyilván.
Hajjaj, hogy hát itt a nevelésekben van probléma, ugye az rendszeresen előfordult, és én annak tartom magam, hogy én elfogadom a kritikát, és nagyon próbáltunk tényleg annyiféleképpen próbáltuk megközelíteni az ő nevelését, hogy hassunk rá, és az helyzet, hogy zsákutcába futottunk folyamatosan az átlagos nevelési elvekkel, amiket ugye mostanában tehát mondogatnak. Nekünk egyáltalán nem működött, és így az első fél év, az iskola első fél év végére ott tartottunk, hogy teljes kontrollt vesztettünk a gyerek fölött.
Tehát ez a szeretetteljes, meg pozitív fegyelmezés,
abszolút,
ezekre gondolsz?
Meg a következetesség, tehát hogy nagyon szeretetteljes, nagyon következetes nevelési módszert alkalmaztunk, és mindig megbeszéltük vele a helyzeteket, hogy ez a másiknak hogy esett, tehát ezeket nagyon szépen mindig próbáltuk megközelíteni, de nem tudtuk, ő beskatujázta magát a rossz gyerek kategóriába, és őt beskatujázta a környezete, és ő elhitte magáról, hogy ő rossz, és egyre nehezebb, egy ilyen ördögi körbe kerültünk, ahonnan nem nagyon tudtunk kimászni. Hozzáteszem, nem segített az sem, hogy nem takadom, anyaként én eleinte strucpolitikát folytattam, hogy nem, a gyerekemmel nincs probléma. Ha valaki ezt rosszul látja, akkor nála van a gond, és természetesen az én gyerekem szép, okos, ügyes, aranyos, és mindenben tökéletes. Ami szerintem teljesen normális szülői felfogás.
Mindenkinek ez a kiinduló pontja szerintem.
Igen, és én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes arra koncentrálni, hogy ezt elfogadjuk, ezt a fázist, de a következőbe tovább kell lépni. És amikor már tényleg mindenhonnan ugyanazt a visszajelzést kapod, mint szülő, akkor érdemes elgondolkodni, hogy lehet, hogy itt már más segítséget is be kell vetni, és hogy lehet, hogy te, mint szülő, vagy én jelen esetben, mint szülő, már nem voltam elég arra, hogy én ő neki aktívan meg tudjam adni azt a segítséget, amire neki valóban szüksége volt. És ez például nekünk nagyon kellett az, hogy végigmenjünk ezen a diagnosztikai fázisokon, hogy beszélgessünk szakemberekkel, hogy egyáltalán megismerkedjünk és behozzuk az ADHD kifejezést a családi légkörbe. Úgyhogy egy évvel ezelőtt, ha lett volna egy interjú, akkor valószínűleg olyanokat mondok, hogy hát katasztrofális jövő előtt áll az én gyerekem, és hogy ebből, hogy senki nem tud rá hatni, és hogy fú, ebből valami katasztrófa lesz, vagy problémás felnőtté válik, problémás tinikor, ma pedig azt mondom, hogy kicserélték a gyereket. És nagyon pozitív változásokon.
Egy év alatt?
Igen.
Történt ez a változás?
Igen. Ezt azért is szoktam mondani utazásnak, és még messze nem vagyunk a végén. Tehát még az elején vagyunk az útnak, de talán látjuk, hogy jó úton járunk, és az már akkora önbizalmat, meg akkora segítséget ad nekünk, hogy nagyon-nagyon pozitív változások vannak már a környezetünkből is.
És van itt egy fordulat, ugye, amiről nem beszéltünk ebben a történetben, hogy nem csak a gyermekedről derült ki, igen, ez, hanem rólad is. De ez hogy?
Úgy, hogy a diagnosztikai kivizsgálás sorozatban nagyon sok szakemberrel beszélünk, és sokszor van az, tehát, hogy minden második megbeszélés vagy találkozó az a szülővel történik. Azt tudni kell, hogy az én ADHD-m az normál, én nagyon szépen megtanultam maszkolni, és funkcionálisan létezni ebben a környezetben és a mai világunkban.
Ugye ez figyelemhiányos hiperaktivitási zavart jelent, csak hogy fordítsuk is le.
Így van, pontosan. Én nekem ez nagy valószínűséggel egész pici korom óta jelen van. Nekem ebből rengeteg konfliktusom volt, és az életem során nagyon sok falnak ütköztem. Nagyon sok problémát tapasztaltam az életemben, mind hiperaktivitás, mind figyelemzavar szempontjából. És én a lányoknál nagyon nehéz megállapítani gyermekkorban ezt a hiperaktivitást, mert a lányok, nem tudni miért, sokkal jobban megtanulják ezeket úgymond maszkolni. Én ezt mindig úgy fejeztem ki, hogy én egy falat építettem magam köré, és mindig, amikor egy falba ütköztem, és valamit rosszul csináltam, mert indulatból, hirtelen felindulásból impulzívan döntöttem oda, letettem egy téglát. És ez a tégla a rakás egyre csak nőtt, és körülöttem épült egy fal, ami amúgy engem egy nagyon sikeres felnőtt emberré tett, mert munkámban nagyon sikeres voltam, a kapcsolataimban, barátaimmal, nagyon jó a viszonyom, de nagyon fárasztó ez a fajta lét és fennmaradás. De amikor az érzelmeimmel van valamivel kapcsolatosan, az érzelmeim be vannak vonva egy párbeszédbe vagy egy szituációba, ilyen például, hogy a gyerekeimről van szó, akkor ez így szépen leomlik, és sokkal jobban előjönnek ezek a tünetek. Így, amikor a kisfiamról kellett beszélni, ugye egy szülői konzultáción, ott a szakemberek, ez egyik mondatuk az volt, hogy nagyon szeretnek együtt dolgozni olyan szülőkkel, akik hasonlóan érintettek ebben a kérdéskörben, mint a kisfiúk vagy a gyerekük, és akkor így ezt nem értem, és akkor utána kezdődött az, hogy nem csak a kisfiammal értünk a folyamat végére, hanem velem is elkezdődött egy párbeszéd. Én 36 évesen kezdtem ezzel foglalkozni, és értettem meg egy csomó mindent az életemből, és a segítségét kértem, hogy ő segítsen nekem, én segítek neki. És ez egy nagyon-nagyon jól működő stratégia. Nagyon jól lehet vele beszélni, ahhoz képest, hogy 8 éves, ugyanúgy támogat engem, hogy anya, most szerintem impulzív vagy, és akkor visszalépek, hogy fú, hát ezt így megkaptam, és akkor jó, akkor adj 5 percet, lenyugszom, és működik. Tehát ténylegesen visszajelez.
Mondasz egy szitút, amit például, amire ő ezt mondhatja, vagy te azt érzed magadról, hogy ott impulzív vagy?
Igen, például amikor tanulunk együtt, és mondjuk őnek is elterelődik a figyelme, én pedig nekem már máshol jár ezer felé az agyam, mert hogy egy hiperaktív agy az úgy néz ki, hogy belekapunk valamibe, aztán közben már eszembe jut a többi, hogy úristen, még ezt is meg kell csinálni, stb. Úgy ugye gyűlik a pohárban a víz, és egyszer csak puff, kész, elég volt, most már nem tudok türelmesen ott ülni és segíteni nekik. Általában nem vele, a testvérével szokott egy kicsit lassabban menni a tanulás, és igen könnyen el szoktam veszíteni itt a türelmemet, és akkor odajött egyszer, és azt mondta, hogy anya, szerintem most impulzív vagy, Misinek, vagy a testvérének szüksége van arra, hogy segítsem. És akkor ott egy kicsit úgy észbe kaptam, pislogtam, mondtam, hogy köszönöm, akkor viszont egy pici szünetet tartunk, úgy mindannyian, és negyed óra múlva folytattuk, és segít, határozottan segít ő is nekem, én is neki.
Ahhoz a részéhez, hogy ez a fajta állapot, ez nem csak tőle igényel odafigyelést, meg nem tudom én, önreflexiót, hanem hogy igenis várhat a környezetétől, az óvodától, iskolától, joggal vár el türelmet, az vagy várhat el türelmet, tehát az, hogy nem csak neki, szóval nem csak neki kell megfelelni bizonyos elvárásoknak, hanem neki is lehetnek az állapotából fakadó elvárásai, ezt ő már tudja?
Szerintem ezt így még nem, és erről nem is annyira beszéltünk, mert szerintem jelenleg az oktatási rendszer, vagy amikor van 25 gyerek egy osztályban, nehézzé teszi azt, hogy erre külön lehessen odafigyelni.
Amikor arról beszélsz, vagy az kerül szóba, hogy ő ezt a dolgot elfogadja, akkor nyilvánvalóan valahogy meg kell találni azt is, hogy hogyan érvényesülhet a mikroközösségeiben, vagy nem csak a családban, hanem máshol is. Ahhoz fontos, hogy kiálljon magáira, akár ezzel együtt is.
Nem? Így van. Ezt tanítjuk neki. Van nagyon sok segítőkön, illetve ő jár külön terápiás foglalkozásokra is hetente, amelyek nagyon-nagyon sokat segítenek neki, és azzal, hogy ezeket ő tudatosítja magában, döbbenetes módon képes egy 8 éves gyerek is önreflexióra, önkontrollra, és azt mondani, hogy anya, most én ezt nem tudom kontrollálni, hagyj egy picit békén, lenyugszik és visszajön, már most. Az iskolában természetesen én nagyon híve vagyok az őszinte kommunikációnak, és én teljes mértékben transzparens voltam az iskolával. Ők tudnak erről a diagnózisról, a folyamatról, és úgy is kezelik. És rengeteg támogatást kaptunk mi az iskolától. Ez nagyon jó lenne több helyről hallani, megolvasni. Én ugye részese vagyok nagyon sok csoportnak, és sajnos nem ez az átlagos, de ahova mi járunk, ott egy nagyon jó közösség alakult, és nagyon támogatják az osztálytársak is, a tanárok is, és mintha kicserélték volna, szárnyakat kapott egy év alatt a gyerek.
És te is jobban elfogadtad magad, tehát hogy megkönnyebbültél, amióta megtudtad akár a te, akár a kisfiadnak a diagnózisát, vagy először megijedtél?
Az enyémet sokkal könnyebben elfogadtam, mint a kisfiamét. Ez szerintem egy nagyon érdekes szülői reakció, hogy a gyerekünket nehezebben fogadjuk el, nem tökéletesnek idézőjelben, mert így is az. És én szépen átmentem a gyász összes fázisán, idézőjelben a gyász fázisain. Ugye volt először az, hogy tagadtam, utána nagyon mérges voltam a világra, hogy mindenki csak támad, és nem értik, hogy ő amúgy milyen tehetséges, ügyes, okos, aranyos, kedves gyerek, és csak a rosszat látják. És akkor utána jöttek az elfogadáshoz vezető szakaszok, amelyben volt egy időszak, amikor megtudtuk, hogy ADHD-s, és ott volt a kezemben, hogy az, de nem tudtam vele mit kezdeni, hogy jó, ez most mit jelent, most hogyan kell, mit kell csinálni vele, van még két másik gyerek, hogy lehet őt különbözőképpen nevelni, annyi kérdés volt, hogy teljes zavarban voltam, mire eljutottunk arra a szintre, hogy ácsi, először is az ADHD-sa nem kell olyan nagyon külön módon kezelni, csak egy picit több empátia is lehet, elég lehet hozzájuk, illetve semmelyik másik gyereknek nem árt, hogyha kicsit rendszerezettebbek a napjaink, rendszerezettebb az életünk. Úgyhogy nem őt különböztettük meg a többitől, hanem ráhúztuk a gyerekekre a rendszerezettséget. Ugye az egy nagyon-nagyon fontos lételeme az ADHD-s életének, hogy egy kicsit könnyebben tegye meg a lépéseket azért, hogy eljusson egy feladat végéig.
Na és neked nem volt megerőltető ez a rendszerezettség?
Nekem nagyon megerőltető. A környezetem mindig azt, ha valakit megkérdeztek rólam, az, hogy mennyire rendszerezett, mennyire hiper-szuper fantasztikus fókuszom van. Nem, nekem ez egy nagyon nagy megerőltetés, amelyben én elképesztő módon bele tudok fáradni. Ez a munkámban is előjött, én mindig multinacionális cégeknél dolgoztam, és nagyon leterhelt, valószínűleg jobban, mint egy nem ADHD-s embert. Nagyon bele tudok fáradni, de a nap végén ez segíti azt, hogy ténylegesen sikeresen végig tudjak vinni egy feladatot, különben csak belekapok, ott hagyom és megyek tovább a következőre.
Én tudtam, hogy nem vagyok ADHD-s, de nagyon sok mindenben tudok veled azonosulni, mert hasonlóképpen szoktam ezt csinálni, és én is próbáltam többször ilyen rendszert bevezetni, de én ebbe szétcsúszom, tehát hogy az a kérdésemnek a lényege, hogy te nem érzed a folytogatónak ezt a rendszert. Értem, hogy amúgy segít az életedben, és biztos, hogy nekem is segítene, meg vannak dolgok, amiben próbálkozom is, de hogy azért ez a, ahogy mondod, hogy megunod azt is, hogy tanulsz a monoton tevékenységeket. Erről Gellértel is beszéltünk, a játszóterezést, a homokozást, a Barbie baba.
Igen.
Tehát, hogy ez nem nehéz neked.
De nagyon nehéz a hétköznapokban, minden nap, és sokkal könnyebben el tudok fáradni. Azzal, hogy tudatosítottam önmagamban, hogy ez ADHD tünet, kicsit könnyebb, mert észlelem, személy szerint az én ADHD-mnak van egy nagy nehézsége. Van, amikor hiperfókuszba kerülök, és egy hét alatt két hónapnyi munkát lazán letolok, és pörgetem, és csinálom, és mindenbe így belekezdek, és végig is csinálom. És van a hibernáció időszak, amikor csak próbálom feltölteni magam újra, mert hogy teljesen lemerült az aksim. És ezt lehet, hogy tök rosszul fogalmazom. Na, az ilyen alkalmakkor tudatosítom magammal, hogy ez egy teljesen normális reakciója az én agyamnak, az én testemnek, akkor ma nem fogom erőltetni túlságosan az aktív munkát, hogy ténylegesen kiadjam azt, vagy befejezzek valamit, hanem csak pici dolgokat csinálok meg, amivel azt tudom mondani, hogy hú, nem ment el ez a mai nap teljes mértékben, és mégis valami sikert tudok, ugye sikert könyvelek el magamnak, amiből utána könnyebben tudok erőt meríteni. Tehát azzal, hogy tudatosítottam magam, hogy ez normális, nem feltétlenül én vagyok hát fura vagyok, meg sok vagyok, de hogy ez nálam normális, sok és fura, ezek könnyebben tudom ezeket kezelni, hogy mondok egy példát, egy konkrét példa. Az én mumusom, amit nem tudok mind a mai napig rendszerezni, a ruháim. A család összes ruhája be van hajtogatva, le van szedve mindenkié. Az én szekrényemet, ha kinyitja valaki, abból folyik ki a ruha. Szörnyű, tudom, nőként ez katasztrofális, de én minden más, az életem
sajnos
minden...
ezt is ugyanúgy csinálom, úgyhogy most már kicsit kezdek elgondolkodni.
Igen. Az életem minden más részét sikerült rendszereznem, a ruháimat, azt úgy hagytam. És mostanában, mikor leszedem a ruhákat, és odadobom az enyémeket, hogy az úgyis ott marad, így szépen nekem megvan a ruhás székem, akkor én volt már olyan, hogy igazából 2 percembe kerülne. És van most 2 percem. Tehát mi akadályoz meg, hogy megcsináljam? Hát semmi, önmagam, és így beszélgetek magammal, és végül fogom, rászánom magam, megcsinálom. 3 hete rend van a szekrényem, mert nagyon büszke vagyok erre.
Gratulálok. Én tudom, hogy ez egy nagy eredmény.
De nagyon büszkének érzem magam emiatt.
Egyébként az nagyon megütötte a fülemet, és szerintem az egy tök érdekes dolog, hogy mondod, hogy nem csak rád jellemző azt, hogy jól tudod maszkolni az ADHD-t, hanem általában a lányokra, hogy egy kicsit nekem így, most nem akarok belemagyarázni dolgokat, és nem értek hozzá, csak van egy ilyen felvetésem, hogy nem lehet ez azért, hogy a lányok egyébként is jobban tudnak alkalmazkodni, vagy kell alkalmazkodniuk, vagy el kell magukban nyomni dolgokat, sokkal jobban kell viselkedniük. Jobban elvárják tőlük azt is, hogy jobban viselkedjenek, hiszen egy lány számára sokkal nagyobb megbélyegzés. Hát egy rosszul viselkedő kislánnyal abszolút nem tudnak mit kezdeni. Legalább egy fiút beraknak egy skatujába, de szerintem egy lányjal abszolút nem. Tehát, hogy elképzelhető ez szerinted, hogy ennek van valamilyen oka, hogy a lányok jobban tudnak maszkolni?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon sok könyvet olvastam erről, kifejezetten a női ADHD-val kapcsolatban, mert érintett vagyok és érdekelt. Egyik, ami érdekes, hogy 2000-es évekig nem beszéltek ADHD-s nőkről. Ez egy férfi betegségnek volt elkönyvelve. Miért? Az elmúlt 20-akárhány évben jutottak arra a következtetése, hogy a gyermekeknél, a kislányoknál, kisfiúknál nagyon mások a tünetek. Míg egy kisfiúra, ugye az idézőjelben a rossz kisfiú többségére rá lehet húzni egy ADHD-s diagnosztikát, a könyvek szerint, addig a lányok nem rosszaságban fejezik ki ezt az ADHD-t, hanem például azok a lányok, akik nem tudják befogni a csőrikéjüket, a cserfes lányok, akik folyton csak beszélnek, a lányoknál az a hiperaktivitásnak egy igen fontos felismerhető jele, a túlzott beszéd, amikor félbeszakítják a másikat, nem lehet befejezni a gondolatot. ezt ugye ez nem annyira zavaró mondjuk egy iskolai környezetben, mint az, hogy a kisfiú föláll, oda rohan valakihez, fejbevágja és visszamegy a helyére. Most ez egy extrém példa, de előfordulhat ilyen egy fiúnál, vagy sokkal impulzívabb fizikailag verekedésbe fajul. Egy kislánynál nem. Ők sokkal többet beszélnek. És ahogy mondod, ezt is több helyen olvastam, de erre még bizonyítások vagy következtetések nincsenek, hogy valószínűleg evolúciós okokból is a nők könnyebben tudnak maszkolni, könnyebben alkalmazkodnak bizonyos helyzetekhez, szituációkhoz. Ez nem azt jelenti, tehát én világéletemben valószínűsíthetően ADHD-s voltam, kamaszkoromban megfogalmaztam a szüleimnek, hogy olyan fura a világ. Én rohanok, és mindenki lemarad. Amire mondtak, hogy hát, kamasz vagy, ugye ők se tudták, hogy mi ez, meg akkoriban ez nem volt egy olyan szó, amit ismertek, vagy egy olyan probléma, amit kezelni kellene, de az érzés bennem volt, ami miatt nagyon sok konfliktusom volt a környezetemmel. Az én szerencsém az volt, hogy akárhányszor egy ilyen hibát elkövettem, én azt megtanultam, oda tettem a kis téglámat, hogy akkor ebbe az irányba nem így megyünk, hanem megpróbálunk máshogy. És kialakult egy diplomáciai érzék, egy olyan fogalmazási stílus, egy olyan megközelítés, amit agyban, tudatosan, oda koncentrálva csinálok. Most már megszokottan, de rengeteg erőmet elveszíti, szóval, de szerintem is a nők erre sokkal inkább képesebbek, és az egészben még az a trükk, vagy a visszajelzés az elsőre, hogy mostanra már 50-50% nagyjából a nők és férfi ADHD-sok aránya. Csak a nőket felnőtt korban diagnosztizálják általában.
Ha most mondjuk a kisfiadnak van egy dükkitörése, vagy valami olyan extrém dolog, amit azért még annak ellenére, hogy tudod, meg magadról is tudod, azért csak nehéz kezelni. Akkor arra te hogy reagálsz? Tehát, hogy ilyenkor neked kell valami tudatosság, be kell, hogy kapcsoljon az agyadba, hiszen ugye az impulzivitás az egyik fontos tulajdonsága az ADHD-nak, tehát akkor egy impulzív másik emberre, egy másik impulzív ember még impulzívabban reagálhat.
Ez így van, így volt, alakul, nem vagyok kész. Az esetek 80%, mondjuk 10-ből 8-szor le tudom jól reagálni. Részben azért, mert még otthon vagyok a picivel, még nincs a munka, 8 órás munka. Félek, hogyha visszamegyek, akkor ez egy problémát jelentene. Kezdem azzal, hogy amikor nem sikerül jól reagálni, akkor össze szoktunk veszni. Amit vagy az egyikünk, vagy a másikunk azt mondja, hogy jó, ezt most hagyjuk, elviharzunk, ő megy a szobájába, vagy én megyek valahova, a konyhába, és egy fél óra után újra beszélünk. Le tudjuk mindig tisztán beszélni, miután megnyugodtunk, de kell az a megnyugvás. Ami mostanában viszont egyre gyakrabban fordul elő, hogy tegyük fel, hazajön a kisfiam, és egy elég intenzív érzelmi kitöréssel jön haza, valami banális dolgon, tényleg nem szokott ez komoly probléma lenni, elkezd sírni, elkezd egy ilyen dükkitörésszerűség jelenik meg nála. Olyankor megfogom a két kezét, leülök vele a kanapéra vele szemben, fogom a kezét, és megpróbálok nagyon nyugodt hangon beszélni hozzá, hogy értem, amit mondasz. Hallod anyát? És akkor ilyenkor picit sikerül kizökkenteni belőle. Egymás szemébe nézünk. Beszéljük át még egyszer. Pontosan mi a baj? Úgy érzed, hogy ez tényleg olyan nagy baj, hogy emiatt sírni kell, veszekedni kell, össze kell vetni, vagy esetleg sértegetni kell a másikat. És így körülbelül egy pár ilyen kérdés után rájön, hogy igazából nem, de ez most jön, és akkor ilyenkor mindig mondom neki, hogy jó, jöjjön ki, engedd ki, ha most sírni kell, sírjál, kiürítjük a poharat, jobb lesz. Sír egy picit, megölelem, és utána már minden rendben van. Ez egy újabb technika, amit az elmúlt hónapokban kezdtünk így kialakítani, és működik. Nagyon szépen működik. De nem egyszerű.
És neked megfogja valaki a kezed, amikor itt ilyen
nekem a férjem nagyon-nagyon sokat segít. Ő volt az első, akinek így elmertem mondani, hogy hát az a helyzet, hogy nekem azt mondták, hogy én is ADHD-s vagyok, és akkor most te nem szeretsz, vagy hogy én mit csinálok rosszul. És ő mondta, hogy dehogy nem ugyanúgy szeret, és azzal, hogy egyre többet tudunk erről, és egyre inkább nyíltan beszélünk erről az állapotról, van, hogy ő is úgy mondja, hogy na, most egy kicsit túltoltad, most kicsit forr benned minden, odajön, megölel, vegyél egy mély levegőt, vegyél egy fürdőt, és akkor kezdjük előről. És nagyon-nagyon sokat segít nekem ez a támogatás.
De ilyenkor te ettől megnyugszol, mert hogyha amikor én éppen égnek áll a hajam, olyan ideges vagyok, és sorolom az érveimet, és valaki azt mondaná, hogy ezt most túltoltam, és nyugodjak meg, akkor lehet, hogy még idegesebb lennék
tőle. Én is ugyanez voltam, azzal, hogy ő azt használja, hogy szerintem most itt az ADHD előjött, akkor így bennem felugrik, hogy jaj, hoppá, az van, akkor ez tényleg az a helyzet. És van olyan, hogy azt mondom, hogy jó, akkor én most kiszállok, elmegyek egy 10 percre sétálni, vagy becsukom magamra a fürdőszoba ajtót, és lenyugszom, és úgy jövök ki, hogy akkor utána már lehet beszélni. Tehát ilyenkor általában nem folytatjuk a párbeszédet. Arra jó, arra nem nyugszom meg egyből, azt nem tudom mondani.
De megtanultál kilépni a szituációból, lenyugodni.
Hanem kilépek a helyzetből, és lenyugszom. Eleinte ez elég passzív-agresszívan sikerült, amit visszajelzésként kaptam, hogy jó, akkor én most nem, és nem szólok senkihez. Úgy tűnt, mintha én nagyon arrogáns vagy passzív-agresszív lennék, és azt mondták, hogy akkor ezt jó, hogy kilépek a helyzetből, és nem folytatom, csak próbáljuk meg máshogy, és akkor próbálkozunk, és miután megtörténik a helyzet, rá egy hétre mondjuk a férjem azt mondja, hogy figyelj, amikor múltkor ez volt, akkor úgy éreztem, hogy tök jól reagáltál rá, és nem toltam túl. És nekem nagyon sokat segít, szóval igen, van, aki megfogja szerencsére a kezem.
Köszönjük Erdélyi Tímának, hogy a vendégünk volt.
Köszönjük szépen.
Én köszönöm.
Szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy nem csak rossz példákat hallunk, hanem jó példákat hallunk. Arról is többek között, hogy egy adott iskola jól kezel mondjuk egy ilyen helyzetet, mint az ADHD és kisfiú helyzete, illetve az is, hogy egy szülő-gyerek kapcsolat erősödhet attól, hogyha valaki a kezébe kapja a választ. És hogy ezért nagyon fontos szerintem a válaszokat keresni. Nagyon nehéz dolog azt is belátni, hogy ha segítségre van szükség, de nagyon szuper, amikor ez beindul, és az ember, hogyha lassan is, de elkezdi összerakni magát, úgyhogy szerintem most egy ilyen nagyon jó példát hallhattunk az elmúlt percekben.
Igen, szerintem is. Ezt a nagyon jó példát is vissza tudják hallgatni az interneten, a mindenféle ilyen podcast lelőhelyeken, meg azt a szívünkre kötik mindig, hogy mondjuk, hogy a YouTube-on is jelen van a Klubrádió, így az Unisex is, majdnem azt mondtam, hogy Unisex, nem tudom, hogy miért, szóval az Unisex is.
Meg a Klubrádió.
Klubrádió, igen. Szóval csinálunk mindenféle ajánló videókat, amikkel lehet találkozni hétfőnként, mielőtt jön az új adás, meg egyébként is a YouTube-on van mindenféle klubrádiós tartalom.
Tehát föl kéne iratkozni a...
Így van, nagyon föl kéne iratkozni.
Igen, a Klubrádiónak a YouTube csatornájára. Akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet a hallgatóknak, és ezt a részt te szoktad mondani, most akkor mondjam, hogy minden jót, vigyázzanak magukra. Nem, még azt nem mondtuk, hogy te vagy a Kovács Gellért, én meg a Kerekes Bori.
Így van, akkor ezt most tulajdonképpen el is intéztük. Így van, vigyázzanak magukra, minden jót önöknek.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.